Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk János evangéliumából kijelölte, a 12. fejezet 20. versétől a következőképpen. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia. Bizony, mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Ámen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, különleges történet ez, mert csak János örökíti meg. Sok olyan történet van, amit a többi evangélium is rögzít, de ez egy olyan történet, amivel csak Jánosnál találkozhatunk. És hát a különlegessége túl a rendkívül mély, és már szinte a passióra előre mutató mondani valóján kívül abban is rejlik, hogy hát igazán mesés az, ahogy ez a történet kezdődik. Bár tudjuk, hogy a mesék is ugye nagyon komoly életigazságokat fogalmaznak meg, tehát minden egyes mese valami nagyon mély tartalmat fogalmaz meg. Hát itt is valami ilyesmiről van szó. Először hadd koncentráljunk, vagy nézzük meg csak ezt az első egységet, az igehirdetési igének az első részét. Ugye ezt olvastam, hogy néhány görög is volt, felmentek az ünnepre, ezek oda mentek Fülöphöz, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá, Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Hát azt gondolom, hogy mindenki érzi ebbe a mese szerűséget. Ugye bocsánat, hogy ezt idehozom, de kicsit ez olyan, mint a anyóka húzta apókát, apóka húzta a répát, húzták, ráncigálták, de a répa nem mozdult. Ismerjük ezt a mesét. Tehát itt is arra van szó, hogy oda mennek ezek a görögök, oda mennek Fülöphöz, Fülöp oda megy Andráshoz, András és Fülöp oda megy, nem tudom ki, ez aztán hogy együtt úgy megérkeznek ott Jézushoz. Mennyire ott vagyunk mi is ebben a történetben, mert ugye a meseszerűségnek van valami nagyon mély tartalma is, valami nagyon mély mondani valója is, ugyanis hát olyan ez, mint kedves testvérek, az a helyzet, hogy itt több olyan dolog történt a Luther udvarban, Luther közben, ami arra gondolkodóba ejtett bennünket, presbitereket, hogy valami kamerát szereltessünk oda. És hát ez olyan, hogyha tésztát kell venni a boltba, akkor ez egy nagyon egyszerű dolog, mert hát most már 10 féle tészta van, tehát én zavarban vagyok, amikor tésztát kell vennem, a feleségem elküld, de mindegy, tehát tésztát venni tudok, elmegyek a boltba, megveszem. Na de mi a helyzet, amikor valami bonyolultabb dolog van? Tehát mondjuk valami hatósággal kell valamit elintézni. Vagy valami, hát hol kell kezdeni? Kihez kell menni? Most kihez kell becsöngetni, hogyha ilyet szeretnénk elintézni? Nagyon sokunknak hiába van kérdésünk Jézushoz, nagyon sok embernek hiába van kérdése Jézushoz, nem tudja, hogy hogyan induljon el. Nem tudja, hogy hogyan lehet oda menni Jézushoz. Mit csináljak ahhoz, hogy Jézus rám figyeljen? Mit csináljak ahhoz, hogy nekem van valami mondani valóm, vagy kérdésem, és Isten valahogy engem meghalljon, hallgasson, és tulajdonképpen még válaszoljon is. Na most ennek vélhetően nagyon sok oka lehet. Először is az, hogy nagyon sok ember nem tanítottak meg imádkozni. Tehát nem is tudják, hogy hogyan kell ezt csinálni. Aztán vannak olyanok, akiktől nagyon távol áll az a vélt vallási gyakorlat, hogy így kell imádkozni. Hogy direkt mondtam azt, hogy ez egy vélt gyakorlat, mert hogy az, hogy hogyan kell imádkozni, ilyet sehol nem olvasunk. Sehol nincs ez így rögzítve, hogy úgy kell Jézushoz menni, hogy. És úgy kell imádkozni, hogy. A kell az ebben az értelemben, Jézusnál, Istennél, ez nem feltétlen egy létező, vagy szerintem egy nem létező fogalom. Mi nem azért vagyunk itt, mert itt kell lennünk. Azért jövünk Istenhez, mert kapunk tőle valamit, mert várunk tőle valamit. Na kivéve azok a gyerekek, akik most azért vannak itt, mert itt kell lenniük, mert a szüleik azt mondták, hogy ma reggel 6-ig haszakad, elmegyünk templomba. Hát azoknak kell. De hát aztán, hogy Isten mit kezd ezekkel a kellekkel, hát az Isten a kellekben is, hogy mondjam, hát azonban valami kell, és akkor oda megyek, és akkor az Isten valamit velem csinál, és az a valami az nekem jó. Szóval a kell is tud jó lenni. Csak azért a többségünk úgy van itt, hogy azért jöttünk, mert lehet ide jönni. Mert nyitva van az ajtó, mert én készültem, mert ha nem készülök, akkor is olyan, mint nem voltam, mindig készülök. Istennel találkozunk, ezért jövünk ide, ez hoz bennünket ide. A tapasztalat az, hogy sokkal több ember szeretne kérdést föltenni az Istenhez, oda menni az Istenhez, mint amennyi valójában oda jut. És ezért tudják, kedves testvérek, tudjátok, azt gondolom, hogy talán senkit nem is lehet megítélni. Mert hogyha valakinek senki nem mondja el élete során azt, hogy Istenhez lehet szólni, honnan tudja? Hogyha valakinek nem mondják azt meg, hogy figyelj, téged az Isten lát, és akar tőled valamit, vagy kapcsolatba akar lépni veled, adni akar neked, ha valaki ezt nem mondja el, honnan tudjuk meg? Mi is úgy tudtuk meg, én is, ti is. Úgy tudtuk meg, hogy valaki nekünk ezt mondta. Hogy valaki erre megtanított. Valaki elhozott bennünket ide. Persze gyerekként, hát lelkész lettem, de azért gyerekként én is úgy éltem meg, hogy minek kell templomba menni. Hát aludhatnék egyszer vasárnap sokáig is. Hát ez egy lelkészségbe csúcsosodott ki. Már nem az életem lelkész mondnak kellett lennem, hanem ez úgy értem, hogy a sok kellben ott volt az Istennek a működése is. Szóval jó esetben ezt megtanultuk, mert valaki megtanította. És nagyon kevés nagyobb kincs létezik annál, mint hogy nekünk valaki megmutatja, hogy hogyan lehet imádkozni. De kedves testvérek, mi marad annak az embernek, mi marad az emberek 90%-ának, akiket nem tanítanak meg erre? Tudjátok, mi marad? Fülöp, András, és ma ki marad? Mi. Mi vagyunk ma Fülöpök és Andrások, akikhez jönnek az emberek, és nyüggel, bajjal, és mindennel odaállnak, és azt mondják, hogy ez a bajom, és Isten miért így, és miért azt csinálja, miért nem segít, hol van az Isten? Hát ezek a legnagyobb kérdések, válaszolni se lehet rá, hogy hol van egy bajban, hol van a halálban, hol van a gyászban. De hogy ezek az emberek, ezek észreveszitek, hogy ezek az emberek az Istenhez akarnak menni. Csak nem tudják, hogy hogyan kell. Tőlünk kérdezik. Amikor mondják, hogy ez a bajom, meg az a bajom, meg ez az örömöm, meg az az örömöm. Ó, de szívesen elmondanám valakinek, hogy ez az öröm van bennem. Nem tudom senkinek, elmondom most neked. Az Istennek akarja elmondani. Persze, hogy nem vagyok Isten, az Isten, rajtam keresztül az Istennek. Pál apostol, amikor azt írja, hogy hordozzátok egymás terhét, hát pontosan erről beszél, hogy nekünk az a feladatunk, hogy azokat a testvéreinket hordozzuk, akik nem tudják önmagukat hordozni. Ez nem azt jelenti, hogy neki ki kell fizetni a adósságaikat, hanem azt jelenti, hogy az az ember, aki nem tud imádkozni, mert nem tanítják meg, azért nekem kell imádkozni, mert én tudom, hogy tudok, vagy tudom, hogy kell imádkozni. Micsoda nagy feladat! Ezek az emberek Jézustól akartak kérdezni, de nem tudták, hogy hogyan kell oda menni. Tanítványok segítségét kérték. Oda mentek Fülöphöz, Fülöp oda ment Andráshoz. Jézust szeretnénk látni. És mi magunk is mennyiszer találkozunk ezzel. Kedves testvérek, mi, akik vélhetően tudunk imádkozni, vagy legalábbis hallottunk már arról, hogy ez egy reális opció. De mondjuk, hogy tudunk imádkozni. Nekünk az a feladatunk, hogy ahogyan ők az ottani tanítványok odavitték az illetőt, vagy az ő ügyét Jézus elé, úgy ez a mi feladatunk is ma, hogyha látjuk a testvérünkön, hogy valamilyen van, amivel nem tud mit kezdeni, vigyük az Isten elé. Mondjunk imádságot. Tegyük oda az Úr elé. Nekünk egymást is hordozni kell az imádságban. Egymást is, a gyülekezetet is. De ennél talán még egy nagyobb feladat van, hogy azt is hordozzuk, aki önmagát nem tudja hordozni. Meg azt is hordozzuk, akit senki nem akar hordozni. Na most, nekem nagyon-nagyon jó dolgom van, hát, hogy mondjam, tudom, hogy nagyon sokan imádkoznak a gyülekezetért, imádkoznak értünk, a mi szolgálatunkért, imádkoztok azért, hogy otthonra lejjünk itt Kecskeméten, hogyha nem imádkoznátok, akkor ez vélhetően ötször annyi időbe telne, így ötször kevesebb, vagy ötöd annyi időbe telik. De tudom, hogy értünk, és értetek is, ahogy én is imádkozom, hogy ez egy alap dolog. De hogy milyen jó lenne azt is meglátni, hogy ki az, akiért senki nem imádkozik. Mert értem nagyon sokan. Ma ne értem imádkozzatok, ha este eszetekbe jut. Ma imádkozzatok valakiért, akiért senki nem imádkozik. Mert annak a valakinek ma sokkal nagyobb szüksége van arra, hogy azt mondjam, Uram, hát itt van ez a szomszédom, teljesen kibírhatatlan, állhatatlan. De Uram, tudom, hogy senki nem imádkozik érte. Én ma érte imádkozom. Valahogy adj neki valamit, jóságot, valami csöpnyi szeretetet, valamit. Vagy ha ennyit nem is mondok, mert nehéz megmondani néha az Isten, sőt, általában nehéz megmondani, hogy Uram, ezt meg ezt kérem tőled. Ja, úgyse úgy lesz. Hanem akkor annyit tegyek meg, hogy Uram, itt van ez az illető, érte imádkozom. Tessék, leteszem eléd. Kedves testvérek, ahhoz, hogy a gyülekezetünk ez ne egy ilyen belterjes klub legyen, akik egymásért imádkoznak, mindig csak egymásért vannak, ahhoz imádkozni kell másokért is. Nem megoldani másoknak az életkrízisét, ezt nem is tudjuk, hanem odavinni az Isten elé őt. És nézzétek meg ezeket az Isten keresőket is, hogy mit mondanak Jézusnak. Mi az ő nagy kérdésük, vagy kérésük? Nem nagy kérdéseik vannak, mert nekünk vannak nagy kérdéseink, hanem, meg nem is egy ilyen nagy, hogy mondjam, két héttel ezelőtt emlékeztek? A gazdag ifjú volt, melyik volt? Várjunk csak. Gazdag ifjú volt? Ó, most elfelejtettem. Talán a gazdag ifjú volt, amikor azt mondja, hogy Uram, mit tegyek, hogy örök életem legyen? De most nem biztos, hogy ez volt, de lehet, hogy ez, nem emlékszem. A gazdag ifjú, hát egy nagy teológiai kérdése van Jézusnak. Uram, mit tegyek, hogy örök életem legyen? És akkor erre Jézus mond valamit. Na, ezek az emberek, ezek teljesen mások. Ezek az emberek, ezek nem nagy kérdést fogalmaznak meg, hanem a világ legegyszerűbb vágyát. Ami egyébként az én vágyam is volt 4 éves koromban, amikor karácsonykor, hát, na, hogy szeretném Jézust látni. Ebben semmi teológia, vagy hát nincs benne teológia, de mégis az egész tiszta teológia. Szeretnék Jézussal találkozni. Szeretném őt látni. Hát micsoda emberi vágy ez? Hát látni akarják. Nézni akarják. Hogy hol van a Jézus? Meg milyen a Jézus? Ez az első lépés. Nem a nagy megoldások, a nagy kérdések, a nagy megfejtések ideje az, amikor én rátalálok az Istenre, hanem az első, legőszintébb kérdés. Uram, hát én látni akarlak téged. Hát ez egy nagyon egyszerű kérdés, vagy kérés. Mert tudom, hogy ha látom őt, ha tudom, érzem, hogy mellettem van, akkor érzem, hogy ott béke van. Érzem, hogy ott valami élet van. Ott valami jóság van, valami melegség van Jézus mellett. Ami biztos, hogy nem jó út az, amikor valaki észreveszi azt, hogy ezt észreveszi egy helyzetben, hogy ó, de jó, hát a lelkész erről beszélt vasárnap a templomban, és akkor azt mondja az illetőnek, hogy de jó, hogy mondod ezt, hát neked Jézusra van szükséged. Ez nem biztos, hogy jó út. Mert ilyenkor az emberek 90%-a azt mondja, hogy inkább hagyjuk, jó? Akkor az embert rögtön fejbevágják Jézussal, amikor az embernek rögtön azt mondják, hogy ó, hát neked Jézus kell. Ó, hát ezzel nagyon óvatosan kell bánni, mert ez elijeszti az embereket. Olyan érdekes út, hogy, olyan érdekes, hogy mindig, illetve nem mindig, az esetek nagy részében érzi az ember a Szentléleknek a segítségével, hogy mennyit szabad mondani, és mit szabad mondani. És ez az a kategória, amiben nem lehet receptet mondani. Érezzük ott, hogy most kell-e mondanunk azt, hogy figyelj, én imádkozom érted. Mert sokszor, ha azt mondjuk, hogy imádkozom érted, a másik embernek ez azt fogja jelenteni, hogy le akarom passzolni. Ja, van egy ilyen érzés is, majd imádkozom érted. Egyenlő, hagyjál békén, majd, na, befogadtuk a kérését, rögzítettük, majd kollégánk felveszélne a kapcsolatot egyszer. Ugye, ennek van egy ilyen érzése. De van olyan helyzet, amikor meg pont arra van szüksége a testvéremnek, hogy valaki kimondja neki azt, hogy ide figyelj, én ma este fogok érted imádkozni. Én ma este oda visztek téged az Isten elé. Van, amikor erre van szükség is, van, amikor arra, hogy ezt nem mondjuk ki, csak csináljuk. És ez igényel valami borzasztó nagy imádságot és bölcsességet, hogy mikor mondom azt, hogy én érted imádkozom, és mikor mondom azt, hogy nem mondok semmit, hanem egészen egyszerűen csak imádkozom. Testvérek, hogyha hadd legyen ez egy ilyen gyülekezeti program, hogyha látni akarják az emberek Jézust, hát akkor mutassuk meg. Igaz? Hát ennyi. Hát akkor mutassuk meg. Hát mi feladatunk? Kinek a feladata ez, nem a miénk? Nekünk kell Jézust megmutatni. Nem megoldani a napi rejtélyeket, nem túlgondolni kérdéseket. Ha emberek Jézussal akarnak találkozni, akkor a mi feladatunk az, hogy megmutassuk nekik Jézust. Hogy odavigyük. Nincsen más feladatunk. Nézzétek meg a 26. verset. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz ő is. Ha valaki engem akar szolgálni, engem kövessen. Ha valaki ezt jól akarja csinálni, akkor az nagyon jó. A félig követőkből Dunát lehet rekeszteni. Ne legyünk félig keresztények, ne legyünk félig Krisztust követők, ne legyünk olyan megúszósak, majd imádkozom érted, persze, hanem ne legyünk teljesen követők. Félkövetőből tonna van. Igazi követőből, igazi tanítványból, abból nagyon kevés. Erre van szüksége a világnak. És milyen a jó tanítvány? Hát ezen is gondolkodtam. A tanítvány először is erre nem sajnálja az időt. Jézus ezt mondja, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Mit mond Jézus a másik emberre való kapcsolatunk összefüggésében? Azt mondja, hogy ha odaadjuk a másik embernek az időnket, az soha nem fog visszajönni. Az a perc, az meghal. Az óra, az meghal. Az nem lesz többet. Az az övé. Azt én odaadtam, és nem másra. Mint ahogyan minden perc is meghal egyébként, amivel az életünket töltjük. De a Jézus szava arra biztat bennünket, hogy van olyan dolog, amiért megéri odaadni az időnket. Amit megéri meghalasztani. Bocsánat azért a kifejezésért, ilyen furcsa ige ez. Én találtam ki. Hogy van olyan dolog, amiért megéri ezt csinálni. És mi a mérce? Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy amikor ez valami százszoros termést hoz, akkor megéri annak az egy búzaszemnek meghalni. Annak a percnek, amit én odaadok valakinek, az meghal. De ha a százszoros termést hoz, akkor annak volt értelme. Ez a nagy kérdés. Hát így lehet lemérni egyébként a tetteinket. Hoz-e termést? Vagy nem hoz? Hoz-e gyümölcsöt? Százszorosat? 50-szereset? A másnak adott idő és a figyelem az ilyen, hogy annak lesz termése, később, egyszer, nem azonnal, sohasem azonnal, egyszer, valahol. Sokszor én sem tudom, hogy micsoda, de lesz. És testvérek, most hadd tegyem így a vége felé fel a kérdést, hogy mitől leszünk mi egy gyülekezet? Hogy mit jelent ez nekünk odaadni önmagunkat, odaadni az időnket, odaadni az energiánkat családunknak, közösségünknek, gyülekezetünknek. Hogyha nincsen erre vonatkozó szándékunk, akkor ez olyan, hogy hát én jövök, mindig ki akarok venni, persze töltődgetek, töltődöm, mindig kapok az Istentől valamit, de én magam nem teszek bele soha semmit. Én kiveszem a részemet, elfogadom Isten ajándékát, akár vasárnapról vasárnapra, de ugye a kérdés az, hogy ha én mindig csak kiveszek, akkor mi lesz? Mi a különbség az Isten gyülekezete és egy színház között? Hát a színházban szednek jegyet. Az emberek azt legalább odaadják, nem csak kivesznek. De hát a színház az ilyen értelemben egyszerű. Ott nem kell odaadnod csak a jegyárat, meg az idődet. Itt teljesen más szabályok működnek. És szerintem ez a matematika, ez borzasztó egyszerű. Azt olvasom az apostolok cselekedeteiben, hogy ez látszik 2000 éve minden gyülekezet életében is. Nézzétek, a matek egyszerű. Ahol odaadják az emberek önmagukat, ott épül a gyülekezet, gyarapszik. Ahol nem adják oda, ahol mindig csak kivesznek, ahol a búzaszemet sajnálják meghalasztani a földben, sajnálják elültetni, ott fogyás van. És a fogyás az mindig merre tart? Mindig a nulla felé. Idő kérdése, hogy mikor lesz nulla a nulla. Mit adok oda magamból? Egyébként Abcsel 5, Anániás és Szafira története. Kicsit odaadom, kicsit nem adom oda, kicsit rászánom az Istenre magamat, kicsit nem, picit megtartok, picit nem. Hát ez erről szól az a történet. A félig kereszténységről, a félig odaadásról, a félig rászánásról. És ez a templom is, fölírtam magamnak, hogy mindenképpen mondjam, és hogy mindenképpen most kell mondanom, hogy ez a templom is miből épült? Abból, hogy emberek odaadták az életüket. Most nem úgy, hogy építkezés közben meghaltak, hanem vagyonukat, pénzüket, energiájukat, figyelmüket, szakértelmüket. Hát lehet mondani persze, hogy a Luther palota. Luther palota 50 évvel később épül, mint ez a templom. Miből, mi következik ebből? Hogy ezt a templomot úgy építették föl, hogy itt egy föld, és semmi nem volt. Nulláról. Nem volt állami támogatás. Nagyon érdekes a gyülekezet története. Volt viszont lottón nyert szarvasmarha, vagy valami ilyesmi. Lottón nyert a gyülekezet, ugye? Nem? Tessék? Sorsjáték. Sorsjátékon ment a gyülekezet. Még egyszer? A pénzgyűjtés érdekében sorsjátékot szerveztek. Hát mik vannak a gyülekezetünk történetében? Mindent belevetettek. Mindent beleadtak. És akkor még a saját vagyonukat is. Amennyi lehet, meg lehet nézni a gyülekezet aranykönyvét. Bele van írva. Kis József, ennyi meg ennyi. Ott van így egymással. Gyönyörű. Mi látszik ebből? Az, hogy akkor fogod magadénak érezni ezt, ami itt van, ha odaadod magad. Ha odaadod a búzaszemet, hogy legyen abból 100. Testvérek, ami itt van, ez a miénk. Ez a miénk. Ne tekints erre úgy, mint egy templom, egy hely, ahova lelkész vasárnap reggel befűt, el lehet jönni. Ne, úgy tekints erre, mint ami az otthonod. Tekints úgy erre a közösségre, mint ami a tiéd. És úgy is mondhatnám, hogy érezd magad otthon, mert ez a tiéd, ez a miénk, ez a gyülekezeté. Ha úgy érzed, hogy ezzel a közösséggel egyébként nincsen feladatod, akkor soha nem lesz igazából a tiéd. Akkor ez mindig egy ékszerdoboz lesz Kecskemét belvárosában. Ez nem lesz a lelki otthonod. Azé lesz, aki ad. És mielőtt, és ez a mindjárt utolsó gondolatom, hogy mielőtt bárki is azzal gyanúsítana meg itt engem, hogy milyen anyagias a lelkész úr ma, hogy mire kalapozik vajon? Mit akar felújítani? Mit akar kicserélni? Semmit. Nem erről szól ez. Nem csak a pénzről szól, hanem arról szól, hogy én ahhoz értek, akkor ebben segítek. Én azt tudom, hogy akkor ebben szolgálok a közösség, ebben leszek a közösség javára. Ha én tudok adni, akkor adok. Ha keveset tudok adni, keveset adok. Ha ennyi van, akkor ennyit adok. Ha kis figyelmem van, annyit tudok odaadni, akkor annyit adok oda, de adok. És ebben ez a lényeg. A tulajdoni lapon, hogyha lehetne 300 évre visszamenőleg, be kéne vezetni mindegyikünket ennek a templomnak a tulajdonosának. Csak ezt mivel nem lehet, ezért van az, hogy ennek a templomnak a tulajdonosa, a Kecskeméti Evangélikus Egyházközség. De ezek mi vagyunk, testvérek. Mi vagyunk a Kecskeméti Evangélikus Egyházközség. Tehát akkor érezzük sajátunkénak, és akkor tekintünk úgy is rá, hogyha odaadjuk azt, amire az Isten indít, és hogyha a miénk, akkor feladatunk és felelősségünk is van, hogy azért ez a gyerekeinké és unokáinké is lehessen. Százszoros haszonról beszél Jézus. Nem pár tíz százalékos haszonról van szó. Százszoros haszon. Ez az Isten országának a működése. Amit a testvéremnek odaadok, annak valahol százszoros haszna lesz. Egy elmondott ima százszor annyit fog érni a testvéremnek, mint nekem. Aki szenved, annak tudnia azt, hogy érte valaki imádkozik, az százszor annyit jelent, mint nekem. Ezért kell megtennem. Úgyhogy csak annyit mondok utolsó mondatként. Bátran tedd azt, amire az Isten indít. Ha imádkoznod kell, imádkozzál. Ha adnod kell, adjál. Ha szabad időd van, és úgy tennél valamit, gyere ide a gyülekezetbe, tudok neked mondani dolgokat. Ez a miénk. Az Isten nekünk adta. Vegyük birtokba azt, amit kaptunk. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy nem a szabad ég alatt kell Isten tiszteletet tartanunk, hanem 300 évvel ezelőtt, amikor megalapították ezt a gyülekezetet 250 évvel ezelőtt, és akkor elhatározták, hogy templomot építenek, akkor voltak ilyen elődeink, akik odaadták önmagukat. Kis búzaszemnek gondolták a saját kis vagyonukat, de ez nekünk ma százszor annyit jelent, mint nekik jelentett. Istenünk, add, hogy így tanuljunk tőled ma. Add, hogy oda tudjuk szánni időnket, perceinket és figyelmünket embertársainknak. Add, hogy a gyülekezetünket így tudjuk építeni és növelni a te szent lelked segítségével. Indíts bennünket cselekedetre, buzdítsál bennünket, adj nekünk lehetőséget, mert ez a miénk, mert nekünk adtad, és bennünket bíztál meg most ennek a gondozásával és fenntartásával. Istenünk, vigyázz ránk, add, hogy eléd tudjuk vinni embertársainkat, akik magukat nem tudják eléd vinni. Láttasd meg velünk a feladatainkat. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.